Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687.100, a nettó átlagkereset 475.100 forint volt, közölte a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó 10, a reálkereset pedig 5,5%-kal felülmúlta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 568.700, a nettóé 397.400 forintot ért el, 10,4, illetve 11,1%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakinál. Ma megtilthatja a műhús forgalomba hozatalát az országgyűlés, amely dönthet a tavalyi zárszámadás elfogadásáról, továbbá módosíthatja az adótörvényeket. A parlament megtárgyalja a 14. havi nyugdíj bevezetésével összefüggő törvényjavaslatot. Kivételes eljárásban tárgyalják, és a nap folyamán várhatóan el is fogadják a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló törvényjavaslatot. 11 pontos megállapodás kötött a vállalkozások terheinek csökkentésére és a bürokrácia egyszerűsítésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a kormány. Az alanyi áfamentesség értékhatára 2026-ban 20 millió forint emelkedik, az általányadózó költséghányada pedig 2027-ben 50%-ra nő. Csökkentik a főállású egyéni vállalkozók szocó alapját, és bővítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. Zöld beruházásokra és környezeti károk helyreállítására 100 millió forintos adókedvezményt biztosítanak, miközben fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését. Benyújtotta tehát a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek. Eszerint ennek negyedét kapják meg a jogosultak jövőre, a teljes összeg kifizetésére pedig 5 évet ad a kormánynak a tervezet. A juttatás annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesül az ellátásban. Decemberben az ünnepek miatt előbb jön a nyugdíj, már az első munkanapot követő napon megérkezik a juttatás a bankszámlákra, és postai úton is korábban viszik ki az évközben megszokottnál, írja a 24.hu portál, hozzátéve, hogy ezt a közelgő karácsony miatt szokás így intézni az év utolsó hónapjában. Megjelent az Északai Magyar Közlönyben az a rendelet, amely szerint a katonák pulyka pénzt kapnak. A hivatásos és szerződéses állományúak, a honvédelmi alkalmazottak, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott munkavállalók, valamint a tárca gondoskodási körébe tartozók december 16-áig egyszeri alkalommal legfeljebb nettó 120.000 forint összegű szépkártya juttatásban részesülnek. Országszerte több mint 21.000 egyéni gazdaság mezőgazdasági összeírását kezdte meg a Központi Statisztikai Hivatal. A nem kiemelt egyéni gazdálkodók november 23-áig online, azután pedig december 15-ig összeírók segítségével válaszolhatnak a kérdésekre. Összesen 955 milliárd forintból bővíti akkumulátorgyártó üzemének kapacitását a Samsung SDI. A bővítéshez a magyar állam 133 milliárd forintot ad. Az elektromos járművek akkumulátor cellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitását bővítik. Európai szupercentrumként működhet mostantól a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája. Akár 30-40%-kal növekedhet a betegforgalom decembertől az intézmény történetének legnagyobb beruházásával. Az új 7-szintes épületrészben a legmodernebb orvostechnológiai eszközök, high-tech képalkotó diagnosztikai központ, hibrid laborok és korszerű ambulanciák is kerültek. A 9 milliárd 100 millió forintból megvalósult beruházással mintegy 50%-kal nőtt a klinika alapterülete. Az ENSZ biztonsági tanácsa elfogadta az Egyesült Államok határozati javaslatát a gázai béketervről. A testület tagállamai közül 13 képviselő igennel szavazott, míg Oroszország és Kína nem vett részt a határozathozatalban és nem élt vétójogával. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök megismételte, hogy kormánya határozottan elutasítja egy palesztin állam létrehozását, ezáltal kérdésessé téve, hogy Izrael valóban engedélyezi az ENSZ által támogatott javaslatok végrehajtását. A szavazás követően a Hamász is elutasította azt, amit nemzetközi gyámkodási mechanizmusnak nevezett, és hangsúlyozta, hogy nem hajlandó leszerelni. Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó világbajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump elmondta, az úgynevezett FIFA útlevél a jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít. Végül az időjárásról. A Miskolc-Békés Csaba vonal mentén több gomoly felhő képződik, és helyenként zápor, hódarazápor, hózápor is előfordulhat. Másutt elvonulnak a felhők és kisüt a nap. A szél fokozatosan gyengül. A csúcshőmérséklet 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban az idegrendszeri éretlenségről beszélget Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal, az adás szerkesztője Berec Renáta. A 2023. november 21-i adásunk ismétlését hallják.
Mai műsorunk témája az idegrendszeri éretlenség, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős rész olyan szempontból, hogy eldönthesse a szülő, segítséget találjon ehhez. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Miért és hogyan tudunk erre rájönni, hogy a gyermekünkkel esetleg lehet valami más, amiben ő eltérő a többi gyerekhez képest?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát elsősorban én azt gondolom, hogy a szülőknek fontos, hogy bízzanak az ösztöneikben is, hiszen az anyukáknak azért van egy elég erős ösztönös működésmódja, és én azt gondolom, hogy fontos, hogy tudjanak az intuíciókra hagyatkozni. Tehát ha azt érzik, hogy valami nincs rendben, de nem tudják konkrétan megfogalmazni, hogy mi az, és ilyenkor azért elő is szokott fordulni, hogy a környezet az egészen másképp reagál az anyukáknak ezekre a mondataira, de ők úgy kitartóan érzik ezt magukban, már akkor is érdemes szerintem pszichológushoz fordulni, vagy pedig ugye egyéb terapeutához, akár gyógypedagógushoz. Elsősorban azért, hogy ezeket a kétségeket, szorongásokat egy kicsit feloldjuk, másodszorban azért, mert lehet, hogy valóban van ezzel probléma. Ezek lehetnek nagyon enyhén észlelhető tünetek, és lehetnek eléggé szembeötlőek. Már csecsemőkorban is megfigyelhető ilyesmi, ami erre utal. Szerintem, ami a legkönnyebben detektálható, az a mozgásfejlődésben való lemaradás. Mert hogy az idegrendszeri éretlenség alapvetően a fejlődés az átlagostól való eltérését mutatja. Tehát a fejlődésnek az átlagostól való eltérését mutatja. Lehet ez beszédben, mozgásban, viselkedésben egy eltérés, és lehet nagyon halvány, és lehet tényleg nagyon-nagyon hangsúlyos. De ha már csecsemőkorban egy picit a mozgásfejlődésében lemarad, és ugye ilyenkor a védőnő az, aki nagyon sokat tud segíteni az anyukáknak, hiszen ő nagyjából tudja, hogy milyen hónap között milyen mozgásfejlődés állomásokon kell keresztül menni a csecsemőnek, akkor már azért szerintem érdemes elkezdeni foglalkozni ezzel. De nagyon gyakran van az, hogy csecsemőkorban ezeket úgy nagyon szépen rendezik, vagy hát a baba az utolsó pillanatban mégis megfordul a hátára, a hasára, és akkor az egész család sóhajt egy nagyot, és akkor úgy tovább lépnek ezen. Nem is baj ez egyébként, mert hogy nyilván nem jó az sem, hogy a ló másik oldalára esünk, és túlzottan, szorongóan, és aggódóan, és egy ilyen túlzott monitorozó anyák, apukák vagyunk, mert hogy az sem szolgálja a gyermek egészséges fejlődését. De hogyha valóban idegrendszeri éretlenség miatt történik ez, és azért leggyakrabban az esetekben ez így van, akkor ez nem fog eltűnni a csecsemőkor elmúltával, hanem kisgyermekkorban és óvodáskorban is tovább folytatódik más-más megmutatkozásokban. Gondolok ilyenekre, hogy a gyermek lassabban kezd el megtanulni beszélni, vagy esetleg nem is kezd el beszélni 3 éves koráig folyékonyan. Tehát az, hogy mondjuk 1-2 szót mond, az már nem nevezhető 3 éves korban beszédnek. Tehát ott már azért egy ilyen rövid egész mondatokat tudni kell mondani. Lehetséges, hogy olyanokban mutatkozik meg, amikor a szülő hajlamos arra gondolni, hogy ő biztos, hogy valamit nagyon elront, és a környezet is nagyon sokszor nevelési problémaként utal erre. Gondolok arra, hogy nagyon erőteljes hisztiai vannak a gyereknek, vagy nagyon-nagyon akaratos. Tehát nem hajlandó mondjuk a szülő kérését teljesíteni semmilyen körülmények között, illetve hogyha ő eldönt valami a kis fejében, akkor attól nem hajlandó tágítani. Most nyilván ebben nagyon vékony a határ, mert hogy alapvetően mondjuk ott van 2 éves körül az én tudatra ébredés,
hát amiben ugye,
igen, jön az erő teljesen a dac korszak, és hát ez ugye pont ez, hogy amit én szeretnék, és amit én már meg tudok tenni, vagy nem tudok még megtenni, de azt szeretném gondolni magamra, hogy én meg tudom tenni, azt meg is akarom. Viszont tehát egy dac korszakos gyereknél azért egy-egy ilyen hiszti, még ha fel is tűnik, meg is jelenik, meg valóban akaratos a gyermek, idővel mégiscsak terelhetővé válik, vagy el tud fogadni bizonyos kompromisszumokat. Még egy idegrendszeri éretlen gyerek egy-egy ilyen hiszti során nagyon-nagyon nehezen megnyugtatható, vagy nem terelhető. És ők azok, akik ilyenkor képesek tényleg órákig hisztizni, sírni, és látszik, hogy ez gyakorlatilag fizikai fájdalommal jár nekik, hogy ez nem így történik, ahogy ők elképzelik.
És mi ilyenkor szülőként mit tudunk tenni? Akár az adott szituációban.
Az adott szituációban szerintem az nagyon fontos, hogy amit egyébként nagyon sokszor mond mindenki, próbáljunk higgadtak maradni. Igen, ez egy nagyon jó tanács, körülbelül semmit nem ér, mert hogy próbálja az ember mondani valakinek, aki éppen ugye az idegeink táncolnak, hogy maradj nyugodt. Ha mi nem tudunk nyugodtan maradni, akkor tudunk magunknak is segíteni azzal, hogy először, mivel hogy mi vagyunk a felnőttek, magunkat próbáljuk egy kicsit kizökkenteni a helyzetből. Tehát, hogyha azt érzem, hogy én most vagy üvöltök órákon át, vagy most akkor megfogom a gyereket, és akkor egy picit így kirakom az utcára, és egyéb hasonló érzések, amik ugye bűntudatot keltenek bennünk, holott jogosak, hiszen azért mindannyian emberből vagyunk, és véglesek az energiaraktáraink, akkor jó, hogyha adunk magunknak egy pici szünetet, és mondjuk azt mondjuk, hogy na most akkor elmegyek egy picit a mosdóba, megiszok egy pohár vizet, kimegyek az ajtól, veszik egy nagy levegőt. Nagyon fontos, hogy ezt ne úgy, hogy a gyerek azt érezze, hogy miatta. Tehát, hogy ne úgy fogalmazzuk meg, hogy na már nem bírlak elviselni, most én gyorsan elmenekülök, mert az ugye a szeparációs szorongás növelheti, tehát hogy a gyerekben növeli azt az érzést, hogy a dühével ő elveszítheti az édesanyját, édesapját, elpusztíthatja az ő szeretetét, hanem inkább úgy, hogy hú, most nekem egy picit, tehát hogy magunkkal fogalmazzuk meg, hogy nekem egy pici friss levegőre van szükségem, nekem innom kell egy pohár vizet, és amikor egy picit kizökkentünk mi, akkor ugye mehetünk a gyerekhez is. Sokszor nem tudunk sok mindent tenni, tehát hogyha kapkodva próbáljuk nyugtatni, magyarázgatni, az általában semmit nem ér. El kell fogadni azt, hogy ő ilyenkor egy teljesen más tudatállapotban van, és a szavak nem hatnak rá. Van, akinek mondjuk segít egy-egy ölelés vagy simogatás, de hogyha az sem tűri, és szerintem ez a gyakoribb, akkor azt sem szabad erőltetni. A lényeg az, hogy jelen legyünk, esetleg lehet azt mondani neki, tehát az érzelmi visszatükrözés az megint nagyon fontos, hogy látom, hogy most dühös vagy. Mivel, hogy ő, neki van egy nagyon erős diszkomfort érzése, de még ahhoz kicsi, hogy ezt így megfogalmazza, mondjuk akár egy ilyen bölcs is, ovi elején, már mondjuk a nagy csoportosok egy kicsit talán ebben azért már jobbak, de még a kisgyerekkorban ez abszolút nem megy, érthető módon. És azt mondom neki, hogy látom, hogy dühös vagy, most nyugodtan dühön ki magad, és ha megnyugodtál, akkor itt vagyok, várlak egy öleléssel például. Tehát, hogy hagyok neki lehetőséget arra, hogy kidühösködje magát. Ha persze ez nagyon nem megy, nagyon nagy kereteket ölt, és nagyon nem nyugszik meg, akkor lehet megpróbálni terelni az érdeklődése mentén. Tehát, hogyha ő mondjuk nagyon szereti a tűzoltó autókat, és égtelen hisztiben, kiakadásban, sírásban van, akkor lehet az, hogy én mondjuk hozom a kis tűzoltóautót, és elkezdek vele játszani. És az már úgy mindjárt elkezd jobban érdekelni, hogy mi történik ott a sarokban. És lehet, hogy nem megy egyből oda, de már egy picit mondjuk lejjebb tud venni az amplitúdójából ennek, és akkor fokozatosan le tudja építeni.
Azért vannak olyan hiszti időszakok, amik nagyon intenzívvé tudnak fokozódni a gyereknél, és mondjuk itt már arra gondolok, hogy a sírástól akár az öklendezésig el tudnak jutni, szóval egészen extrém helyzetek kialakulhatnak. Mi van akkor, hogyha a szülő nem tudott eddig semmivel ráhatással lenni, és mondjuk eljutnak idáig?
Igen, alapvetően, ha valaki a hisztitől öklendezik, az most akármennyire csúnyán fog hangzani, az azért még nem a világ vége, és nem biztos, hogy ha ettől mi magunk nagyon megijedünk, akkor ő is még jobban megijed. De ha természetesnek kezeljük, mert hogy előfordulhat néha napján, akkor ő is tovább tud majd lépni idővel rajta. Viszont ezen tényleg általában a terelés az, ami beválhat. És nyilván ugye attól is függ, hogy hol vagyunk. Tehát, hogy van például az a nagyon gyakori helyzet, hogy a boltban akad ki a gyermek, és ez többek között, ugye nyilván az anyukának is nehezebb, mert ott valamit kezdenem kell vele, illetve hát ott vannak általában a könnyen ítélkező katasztrófa turisták, akik azért így szívesen nézik végig, hogy na most mit fog csinálni anya, illetve még el is ejtenek egy-két rossz megjegyzést. Ami még nagyon fontos, és ezt az előbb is akartam mondani, hogy megfigyelni, hogy mi az, ami miatt kiborulhatott ő. Mert hogy lehet, hogy egy idegrendszeri éretlen gyereknél nem is az, amire mi konkrétan gondolunk, hogy na most akkor az 500. csokit nem kapta meg, hanem a boltban, és a bolt az szerintem azért nagyon klasszikus hely, mert a boltban rengeteg inger éri egy gyereket.
Igen.
És ott vannak ugye, erre egyébként appellálnak is a kereskedők, de nem csak az, hogy túl nagy a kísértés, hanem általában elég erős a neonfény, ami nagyon zavaró tud lenni, erősek a szagok, mert ugye a húspult mellett például ott van egy fagyasztó részleg, de mellette az édességek, mellette meg a gabona termékek, és hogy ennek mind-mind van szaga, amit nem biztos, hogy mi érzékelünk, de lehet, hogy neki túl sok. Tehát ilyenkor ugye a terelés mellett egy nagyon fontos módszer az, hogy abból a helyzetből, ahol ő kiborult, elmozdítjuk őt. Lehet az, hogy akkor most egy kicsit a vásárlás meg kell szakítani, és ki kell venni a boltból, mert hogy amint szabad levegőre jut, már jobban meg tud nyugodni. Meg otthon is lehet az, hogyha villanyon fel van a kapcsolva, akkor egy kicsit tompább fényt hozok létre, hogyha szól a tévé, szól a rádió, akkor lekapcsolom. Tehát, hogy nagyobb csendet, nagyobb nyugalmat, kevesebb fényt hozok így a szobába. Ez talán sokat segíthet.
Hogyan tudjuk megkülönböztetni mi, akár szülők, vagy tényleg hol van az a pont a határvonal, hogy idegrendszerileg éretlen a gyerek, vagy ez még amúgy betudható a dac korszaknak?
Szerintem a hisztik terén, illetve a kiborulások terén mindenképpen az időtartamban és az intenzitásban. Tehát ha tényleg egy ilyen 10-15 perc múlva sem nyugtatható meg, és nagyon-nagyon erősen kiborul, teszem azt, sokszor ilyenkor előfordul, hogy akár másokat vagy magát bántja, tehát ütögeti a fejét, vagy a fejét veri a falba, vagy a szülőt üti erősen, és nem az, hogy csak egyszer-kétszer megcsapja, mert azért az ugyancsak egy neurotipikus gyerekeknél is ugyancsak egy gyakori jelenség, akkor azért már szerintem érdemes ebben gondolkodni.
Van ebben befolyásoló tényezője esetleg a tévénézésnek, a mesenézésnek? Befolyásolja őket ez bármilyen szinten ebből a szempontból?
Egyértelműen, és ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy szerintem ez a manapság ugye azért egy elég gyakori téma, hogy mennyit képernyőzön a gyermek, és a WHO-nak van is egy ajánlása ezzel kapcsolatban, ami nem véletlen, hogy 18-24 hónapos korig nagyjából sem ennyit, és a képernyőzés alatt azért itt a tévé, tablet, telefon és bármi ilyesmiről van szó. Nyilván nem tartozik bele az, amikor a nagyszülővel, aki messze él vele videót csetelünk, mert azért ez egy teljesen más dolog, és e fölött az életkor fölött pedig egy maximum napi fél órát, egy órát javasolnak. Én még megmondom őszintén, az egy órát is soknak tartom, mert hogy a képernyőből érkező villódzó fény akarva akaratlanul károsítja az idegrendszert. Tehát hogyha, és azt is kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik 0 és 3 éves kor között napi rendszerességgel és egy bizonyos időtartamot meghaladó óraszámban néztek, akár passzívan is televíziót, tehát hogy nem azzal foglalkoztak, de ment, azoknak autisztikus vonások jelentek meg a viselkedésében. Tehát, hogy mindenképpen befolyásolja és nagy hatással van rá. Az, hogy kialakítója lenne-e, erről vonatkozólag konkrét kutatások még így nem mutattak ki semmilyen bizonyítást, hogy na emiatt, de azért úgy a köznyelben szoktunk használni ilyesmiket, hogy szerzett ADHD, szerzett autizmus, de inkább az ADHD-ra, mert hogy az biztos, hogy a figyelmi tevékenységet például a sok képernyőzés befolyásolja. És ugye a figyelem az megint csak idegrendszeri alapon működik. Tehát, hogy mindenképpen. Ezzel szerintem nagyon sok mindent el is tudunk kerülni. A másik pedig az, hogyha nagyon sok gyerek van, mivel a képernyő az nagyon addiktív, tehát nagyon sok olyan gyerek van, aki úgy működik, hogyha bekapcsolják a tévét, telefon, tabletet, akkor mint egy ilyen kis légypapírra legyek, így rátapad, és teljesen megszűnik a fókusz a környező ingerekre, és gyakorlatilag a mozgása is egy kicsit így korlátozódik, mert hogy egyszer nincs akkor a mozgásigénye, hiszen teljesen leköti a figyelmét a képernyő. Márpedig a mozgás az nagyon-nagyon fontos az idegrendszer éréséhez.
Megemlítetted, hogy van szerzett ADHD például, de ami nem szerzett, mi a különbség? Vagy tudunk-e befolyásolni, vagy hogy tudnak befolyásolni, ezen változtatni szakemberek, segíteni a gyereken?
Hát igen, a szerzett ADHD, mondom, azt inkább csak így humorosan szoktuk egymás közt mondani, bár tényleg ugye a tapasztalat azt mutatja, hogy valóban előfordul. A nem szerzett ADHD, azt például onnan is látszik, hogy azok a gyerekek, akiknél tényleg korlátozzák a képernyőidőt, és azokat az egyéb intézkedéseket, amit ugye az ember, illetve tevékenységeket, amit az ember ugye a gyerekek fejlesztése, nevelése során igyekszik megtenni, például ugye van egy szép napi rendje a gyermeknek, minden este hall mesét, sok szeretetet, törődést, figyelmet kap, és ennek ellenére a gyermek viselkedésében megfigyelhető az, hogy akár ez az impulzivitás, hogy hirtelen nagyon dühös lesz, nincsenek ugye különbségek az amplitudók között. Mindig nagyon dühös lesz, vagy nagyon-nagyon szórt a figyelme, nem tud sokáig elmélyülten játszani semmivel, illetve ennek a másik oldala, hogy nagyon-nagyon elmélyed valamiben, és nagyon hosszasan egy tevékenységgel foglalkozik, de annyira csak egy csatornás a figyelme, hogy semmi mással nem tud közben. Tehát teszem azt, ennek egy nagyon jellegzetes példája, elkezd sineket építeni mondjuk, és annyira el van vele foglalva, hogy bepisil. Mert hogy azt az igényét nem ismeri fel közben, hogy neki el kéne szaladnia a mosdóba, és nem tudja szüneteltetni a tevékenységét. Hogyha mindezek ellenére, amit a szülő, ugye, hát most már azért azt gondolom, hogy nagyon sok szakkönyv van, tehát olyan nagyon tájékozottan próbál megtenni azért, hogy tényleg úgy minden rendben menjen a gyermek fejlődésével kapcsolatban, illetve a családban sincsenek olyan problémák, mint olyan traumák, amik ugye egy-egy ilyen viselkedést indokolhatnának, mégis jelen van a gyermek viselkedésében, mozgásában, beszédében egy eltérés, egy jelentős eltérés az átlagtól, akkor beszélhetünk arról, hogy valóban itt idegrendszeri éretlenségről, vagy ugye, hogy kérdezted az ADHD-ról van szó, vagy akár autizmusról, vagy szenzoros feldolgozási zavarról, tehát, hogy nagyon sokféle olyan zavar van, fejlődési zavar, ami ugye az idegrendszeri éretlenséggel kapcsolatban hozható.
Ez fejleszthető?
Igen, mindenképpen. Ami egyébként szerintem biztató lehet a szülők számára. Sőt, nagyon fontos az, hogy minél korábban felismerjenek, és hát ugye meghatározzanak egy-egy ilyen jelenséget, mert minél korábban kap mondjuk a gyermek akár egy diagnózist, ami nyilván azért nehéz a család számára, annál korábban kap arra megfelelő specifikus fejlesztést, és annál korábban mutatkozik meg a fejlődés a gyerek életében, és elképzelhető az, hogyha mondjuk valakit óvodáskorban, vagy akár bölcsiskorban diagnosztizálnak, iskoláskorra eljut egy olyan szintre, hogy már-már alig észrevehető ez az ő állapotában. Nyilván ez egy ideális kimenetel, tehát hogy nem szeretné a szülőket azzal kecsegtetni, mert nem lenne fair dolog, hogy ez mindig így történik, mert hogy mindig is attól függ, hogy mennyire súlyosak a gyermek tünetei vagy az állapota, de az biztos, hogy a saját magához képest a gyermek rengeteget tud fejlődni, ha időben észreveszik és időben fejlesztéshez jut.
Most ezt említettük, hogy időben, de mi az a felső határ, mert ugye az idegrendszeri érésnek is van egy határvonala, ameddig nagyon jól fejleszthető, aztán a későbbiekben meg eléggé korlátozott már a lehetőség.
Igen, most jelenleg ez a szakmai álláspont erről nagyjából körülbelül a 12 év, de hogy azért a neurológusok, pszichiáterek mindig próbálják ezt nyújtani. Illetve azért én sokat próbálom tartani a kapcsolatot gyógypedagógus kollégákkal is, és járok továbbképzésekre is, és ott azért nagyon jó, hogy ilyen kis csapatokban összeülve tudunk erről tanácskozni, mert ez egy folyamatosan változó álláspont. Azt beszéltük, hogy felnőtteknél is, ugye, tehát attól, hogy mi megnövünk, ez nem múlik el nyomtalanul belőlünk, és hogy felnőtteknél is szoktak már kísérletet tenni arra, hogy mozgásterápiával, homloklebenyterápiával, ugye ezeket próbálják korrigálni, de hogy jelenleg az van, hogyha az ember sokat foglalkozik vele, akkor jól működik felnőtt korban is, de hogyha már kevésbé, tehát mondjuk véget ér egy ilyen terápia, és akkor utána már nem jár oda, és egy kicsit így jobban szétcsúszik, akkor azért annak elmúlik a hatása. Viszont gyerekkorban, tehát hogyha 12 éves korig, jelenlegi tudásunk szerint 12 éves korig fejlesztésre kerül a gyerek, azért annak maradandó hatásai vannak az ő életét illetően.
A szülők általában azt gondolom, hogy megijednek magától a diagnózistól. Hogyan szokták fogadni nagy átlagban mondjuk a szülők? Tényleg megijednek ettől?
Igen, abszolút megijednek, és szerintem ez teljesen adekvát reakció. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek egy részében, ahol a szülő már igencsak gyanakodott, az ijegység ellenére hoz egy óriási megkönnyebbülést. Mert hogy nagyon sok szülő van úgy, hogy ő már mindennel próbálkozott, már mindent bevetett. A nevelési módszereknek, amit akár pedagógusoktól, szüleinktől, nagyanyáinktól összeszedtünk, meg a szakkönyvekből, meg mindenhonnan, azoknak egy teljes repertoárján túl van, és mégsem történt semmi, és borzasztóan nem érzi magát hatékony szülnek, illetve van egy erős bűntudata, hogy mit rontott el, és amikor meghallja ezt, hogy ez nem az ő hibája, azért az egy erős felszabadulást is hozhat, hogy hát akkor mégsem én tehetek mindenről. Másrészt abban is megerősíti, hogy jól éreztem én, hogy van itt valami, és most végre nem csak, hogy érzem, és nem csak, hogy szorongok miatta, de végre tehetünk valamit érte. És azért ez mindig egy nagyon nagy megkönnyebbülést hozó érzés.
Azért a sikeres terápiának azt gondolom, hogy része kell legyen az, hogy a szülő folyamatosan vigye fejlesztésre a gyereket, azért ez nagyon nagy energiát is kíván.
Alapvetően az az állítás, hogy ez nagy energiát kíván, ez igaz. Mert hogy egy idegrendszeri éretlenség, és most azért arra felhívnám figyelmet, hogy nem kell egyből megijedni, mert attól, hogy a gyerek idegrendszerileg éretlen, az nem jelenti ezt egyből, az, hogy ő most biztos ADHD és autista, stb., mert a szülők azért ettől nagyon megijednek, tehát ennek azért vannak fokozatai. De egy idegrendszeri éretlenség az ugye nem egy olyan dolog, hogy azt szoktuk mondani ugye a kollégák, hogy ez nem egy autószerelő műhely, hogy nem úgy működik, hogy most elviszem heti kétszer ide-oda, és akkor utána majd ez így helyreáll, hanem a szülőnek gyakran bizony komolyan együtt kell működnie az adott terapeutával, és az otthoni nevelésbe is beilleszteni azokat a specifikus módszereket, amit ő javasol, azért, hogy őnekik is könnyebb legyen. Illetve azoknak a terápiáknak, amik zömében mozgásterápiák, amik ezeket hivatottak fejleszteni, azoknak sok olyan fajtája van, ahol bizony otthon kell a szülőnek a gyerekkel tornázni. És az is egy nagy energiaráfordítás, tehát ezt mondjuk én első kézben mondhatom, mert hogy az én fiam, ő autista, ő egy nagyon épértelmű, nagyon jól funkcionáló autista fiú, és ezt én is átéltem, hogy bizony másképp nem lehet. Tehát a szülőnek ott egy kicsit újra kell képeznie magát. És látom azoknál a szülőknél, akik tényleg nagyon nagy energiaráfordítással vesznek ebben részt, hogy már mint ilyen kis mini gyógypedagógusok, vagy mini pszichológusok funkcionálnak, mert hogy tényleg annyira kitanulják ezt a részét a szakmának, és olyan szépen alkalmazzák otthon a módszereket.
Elég sok mindenről beszéltünk most, de visszakanyarodva kicsit oda, hogy ha a szülőnek van gyanúja e felé, vagy akár pedagógus, akár a védőnő jelzi neki, hogy lehet probléma, hova fordulhat, vagy mi ennek a folyamatnak a menete?
Alapvetően érdemes olyan mozgásterápiákat választani, amik a gyermek életkorának megfelelőek, mert hogy ezeknek a terápiáknak a kezdetén van egy állapotfelmérés, ahol azt is meg tudják állapítani, hogy mely területeken van elmaradás, illetve hogy milyen mértékben, milyen fejlesztés szükséges, illetve hogy van-e, vagy nincs. Tehát, hogy azért az ott úgy előre tudja mozdítani. Illetve a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz lehet fordulni, ahol ugye tudnak kérni komplex szakértői vizsgálatot, ahol egy pszichológus és egy gyógypedagógus közösen vizsgálja meg a gyermeket. Tehát, hogy ez mondjuk a térítésmentes változata, és nyilván ugye a mozgásterápiák általában, ugye a pedagógiai szakszolgálatokban is gyakran működnek, de magánúton is elérhetőek. Te is említetted, nagyon-nagyon sok gyermek érintett, ez ugye azt eredményezi, hogy sajnos mindenhol vannak várólisták, és attól függően, hogy a szülő mennyire érzi égetőnek, sürgősnek a problémát, azért ez is lehet döntő a kérdésben. És hogy milyen mozgásterápiák ezek, ami most szerintem köztudatban nagyon létezik, az DSMT, ez a tervezett szenzomotoros terápia, egy olyan mozgásterápia, ahol a gyerekeknek, a saját állapotuknak megfelelően egy konkrét mozgás sorból álló feladatot adnak, és ennek ugye van egy egyéni, meg egy csoportos változata, és az egyéni az úgy történik, hogy felmérik, kap egy ilyen kis feladatsort otthonra, és akkor a szülő ezt heti háromszor, kétszer, négyszer, ötször, abszolút a gyermektől függően, tehát hogy ő most hol tart, megcsinálja vele. És akkor havonta egyszer visszamennek kontrollra, és akkor vagy új feladatokat kap, vagy módosítják a meglévőket. Viszont a TSMT-ről tudni kell, hogy azért az egy monoton dolog. Tehát minden nap ugyanazt mindig ugyanúgy meg kell csinálni. Emellett van egy másik, akinek a TSMT nem válik be. Van például a DC terápia, vagy más néven Iris, talán az Iris néven jobban elhíresült, ami hasonlít egy kicsit a TSMT-hez abban, hogy az eszközök között van átfedés. És az Irisben is megjelennek ezek, ha nem is pontosan ezek, viszont ott nem a szülő dolgozik otthon a gyermekkel, hanem elviszi ugye a terápiára, tehát akárhogyha nagyon nem velik be TSMT, az is jól lehet, illetve ott a gyermek választ magának mozgáseszköz, tehát az egy kicsit szabadabb, kicsit rugalmasabb, és nagyon jól működik szerintem olyan gyerekeknél is, ahol nem egyértelműen csak idegrendszeri problémáról van szó. Tehát azért általában az élet nem azt produkálja, hogy most így vegy tisztán az van, hogy csak idegrendszeri gondok vannak, hanem ahol mondjuk esetleg van egy olyan, akár egy családi ok, vagy akár egy közösségi ok, ami még egy plusz érzelmi válságot vált ki a gyereknél, teszem azt mondjuk kiközösítik a csoportban, mert hogy ez azért elő szokott fordulni az ilyen gyerekeknél. És annak a lelki oldalába is kell foglalkozni, és a DC-t az egy kicsit így ezt a kettőt egymásba öleli. Egészen nyugodtan vagy a korai fejlesztőhöz, ugye a pedagógiai szakszolgálatnak a korai fejlesztő részlegéhez, vagy a pedagógiai szakszolgálathoz nyugodtan forduljanak, mert baj nem lehet belőle. Azért általában ezeken a helyeken a szakemberek is nagyon kedvesek, és maximum fölöslegesen mentek el. Tehát megijedni ámbátor könnyű, de nem érdemes, mert ez pont nem a fejlődés végét, hanem a kezdetét jelentheti egy ilyen felismerés, hogy na végre kaptam a kezembe egy megoldó kulcsot, kapok a gyermekemhez egy értelmező kézi szótárt, és amit eddig nem tudtam, azt most majd tudni fogok, illetve amit eddig lehet, hogy indokolatlanul vártam el tőle, azt most egy picit tudok változtatni.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat is, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm én is a meghívást.
Kedves hallgatóink, a 2023. november 21-i adásunk ismétlését hallották, és ebben Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal az idegrendszeri éretlenségről beszélgetett Berecz Renáta. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk témái: szegénységünk ellenére Isten örökké való szeretettel szeret minket. Leó pápa homíliája. Örökké tart azoknak az öröme, akik felismerik Jézusban az üdvözítőt. A Szent Atya úrangyala imája. Nem szokhatunk hozzá a háborúhoz és a pusztításhoz, a pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya beszéde a katolikus Biblia szövetséghez. Széles hozzáférést a Bibliához a digitális térben is. Szegénységünk ellenére Isten örökké való szeretettel szeret minket. Leó pápa homíliája. A szegények 9. világnapján, a szegények jubileum alkalmából vasárnap délelőtt 10 órakor Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában mintegy 6000 zarándok részvételével. Az ünnepélyes szertartás előtt a pápa a bazilika előtt köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 12000 hívőt, akiknek megígérte, hogy az úrangyala elimádkozásakor ismét találkozik majd velük a téren. Homiliájában Leó pápa emlékeztetett első apostoli buzdítására, idézve Jézus megmásíthatatlan szavait: Dilexite, szerettelek téged. Szegénységünk ellenére Isten örökké való szeretette szeret minket, egyháza ma is szeretne a szegények anyja, a befogadás és az igazságosság helye lenni. Szögezte elő a pápa, arra szólítva fel a nemzetek vezetőit, hogy hallják meg a szegények kiáltásait. A liturgikus év utolsó vasárnapjai a történelmi végidők szemléletére késztetnek bennünket, kezdte a homíliáját Leó pápa utalással az első olvasmányra, amelyben Malakiás próféta az Úr napjáról, az új idő kezdetéről szól. Ezt úgy írja le, mint Isten idejét egy hajnalt, amely felragyogtatja az igazságosság napját, amikor a szegények és alázatosok reményei az úttól végső és döntő választ kapnak. A kevélyek és gonosztevők művét, amely főleg a védtelenek és a szegényeknek okozott károkat, az a nap szalmaként lángra robbantja. Az igazságosság felkelő napja maga Jézus, mutatott rá Leó pápa. Az Úr napja nem pusztán a történelem utolsó napja, hanem Isten országa, királyi uralom, amely minden emberhez közeledik Isten eljövendő fiában. Az evangéliumi szakaszban Jézus a korára jellemző apokaliptikus nyelvezetet használva hirdeti Isten országát, amely ővele jelenvalóvá válik. A történelem drámai eseményei tehát tegyék még kitartóbbá tanítmányokat a tanúságtételben, tudatában Jézus mindig élő és hűséges ígéretének: egy hajszál sem vészel fejetekről, idézte a Szent Atya az evangéliumi szakaszból Jézus szavait. Jézusnak ez az ígérete az a remény, amelyhez rögzítjük horgonyunkat, még az élet nem mindig örömteli eseményei közepete is, szögezteli a pápa, majd idézett a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdeti dogmatikus konstitúciójából, miszerint még ma is az egyház a világtól elszenvedett üldözések és az Istentől kapott vigasztalások közepete járva folytatja zarándokútját, hirdetve az Úr halálát, amíg el nem jön. Leó pápa hozzátette, hogy amikor látszólag minden emberi remény elfogy, még inkább megerősödik az egyetlen bizonyosság, ami az égnél és a földnél is szilárdabb, hogy az Úr egyetlen hajszálunkat sem engedi elveszni. Isten nem hagy minket magunkra, kiáll mellettünk az üldöztetésekben, a szenvedésben, a társadalmi elnyomásokban. Az egész Szentírást átszűvi ez a vörös szál, amely egy olyan Istenről beszél, aki mindig a legkisebbek, az árvák, az idegenek és az özvegyek oldalán áll. Fiában, Jézusban Isten közelsége a szeretet csúcspontját éri el.
Raggiunge il vertice dell'amore.
Ezért Krisztus jelenlétei szava öröm és jubileum a legszegényebbek számára, mert ő azért jött el, hogy a szegényeknek elhozza az örömhírt és hirdesse az Úr kegyelmének esztendeit. Ma mi is különleges módon részt veszünk a kegyelem évében, amikor a szegények világnapjával ünnepeljük a szegények jubileumát. Az egész egyház újjong és örvendezik, mondta homiliájában Leó pápa, majd így folytatta. Elsősorban nektek, kedves testvérek, szeretném erőteljesen átadni magának az Úr Jézusnak megmásíthatatlan szavait, dilexité, szerettelek téged. Kicsinségünk és szegénységünk ellenére Isten olyan tekintettel néz ránk, mint senki más, és örökké való szeretettel szeret minket. Az ő egyháza még ma is, talán különösen ebben a mi korunkban, amelyet régi és új szegénységek sebeznek, szeretni a szegények anyja, a befogadás és az igazságosság helye lenni, idézett a pápa első apostoli buzdításából. A pápa világ számos régiójában jelenlévő háborús helyzetekről szólva megállapította, hogy látszólagos tehetetlenségi állapotunk, a tehetetlenség globalizációja egy hazugságból származik, amely eríteti velünk, hogy a történelem nem változott. Az evangélium viszont azt mondja nekünk, hogy éppen a történelem zűrzavaraiban jön el az Úr, hogy üdvözítsen bennünket. És mint keresztény közösségnek ma az a feladatunk, hogy a szegények között ennek élő jelei legyünk. A szegénység kihívás jelent a keresztények, de mindazok számára is, akik felelősségteljes szerepet töltenek be a társadalomban. Ezért a pápa arra buzdította az államfőket és a nemzetek vezetőit, hogy hallgassák meg a legszegényebbek kiáltását. A szegények számos módon emlékeztetnek rá, hogy nincs béke igazságosság nélkül. Elvándorlásukkal épp úgy, mint kiáltásukkal, amelyes sokszor elnyom a jólét és a haladás mítosza, amely sokakat elfelejti sorsukra hagy. A pápa hálaját fejezte ki a szeretett szolgálatban tevékenykedőknek, a sok önkéntesnek, mindazoknak, akik a legszegényebbek helyzetének enyhítésével foglalkoznak. Arra bátorította őket, hogy legyenek mindig a társadalom kritikus lelkiismeretei. Ti jól tudjátok, hogy a szegények kérdése visszavezet bennünket hitünk lényegére. Számunkra ugyanis ő Krisztus saját teste, nem csupán egy szociológiai kategória. Éppen ezért az egyház, mint egy anya, együtt halad az úton járókkal, ahol a világ fenyegetés lát. Ő gyermekeit látja, ahol falakat építenek, ő hidakat épít. Mindannyian kötelezzük el magunkat, kérte a pápa, idézze Pál apostolnak a tesszalonikai keresztényekhez írt 2. leveléből, miszerint az Úr dicsőséges visszatérésére való várakozás során nem szabad tétlenül önmagunkba visszahúzódó életet élni. Éppen ellenkezőleg Isten országának a keresése magába foglalja annak a vágyát, hogy az emberi együttélést, a testvériség és méltóság terévé alakítsuk át mindenki számára, senkit sem kizárva. Mindig fennáll annak a veszélye, hogy szórakozott utazóként, nem törődve a végső céllal, az utunkat velünk együtt járó embertársaink iránti közönnyel éljünk. Homiliája végén Leó pápa arra buzdított, hogy a szegények jubileumán ösztönözzön bennünket a szentek tanúságtétele, akik a legszegényebbek között szolgálták Krisztust és követték őt a kicsinység és az önmegtagadás útján. A pápa kiemelte Labr Szent Benedek József, Isten vándora alakját, aki alkalmas arra, hogy minden szegény hajléktalan védőszentje legyen. A boldogságos Szűz Mária, aki a Magnifikátban folyamatosan emlékeztet bennünket Isten választásaira, és hangot ad azoknak, akiknek nincs hangjuk, segítsen bennünket belépni Isten országának új logikájába, hogy keresztény életünkben mindig jelen legyen Isten szeretete, amely befogad, megbocsát, beköti a sebeket, vigasztal és meggyógyít. Örökké tart azoknak az öröme, akik felismerik Jézusban az üdvözítőt, Leó pápa úrangyala imája. A szegények jubileumán vasárnap délben, az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Leó pápa arra buzdított, hogy ne engedjünk a félelemnek a történelmi megpróbáltatások idején, hanem Jézus végtelen szeretetének erejében tegyünk tanúságot a világot üdvözítő igazságról, az igazságosságról és a reményről, amely mindenkinek megmutatja békéhez vezető utat. Az egyházi év végéhez közeledve a vasárnapi evangéliumi szakasz arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk a történelem megpróbáltatásain és a dolgok végességén, kezdte beszédét Leó pápa, majd idézte Jézus szavait, aki ismeri szívünket és arra szólít, hogy ne engedjünk a félelemnek. Amikor háborúról és lázadásról hallotok, ne rémüldözzetek. Jézus felhívása nagyon is időszerű ma. Amikor naponta érkeznek hírek konfliktusokról, természeti katasztrófákról és üldöztetésekről, amelyek milliók életét keserítik meg. A szenvedésekkel és a közönnyel szemben, amely nem akar tudomást venni róluk, Jézus szavai azt hirdetik, hogy a gonosz támadása nem tudja elpusztítani azoknak a reményét, akik ő benne bíznak. Minél sötétebb az idő, mint az éjszaka, annál inkább ragyog a hit, mint a nap. Jézus kétszer is leszögezi, hogy az ő neve miatt sokan erőszak és árulás miatt szenvednek majd, de mindez alkalom lesz arra, hogy tanúságot tegyenek róla. Kövessük a mester példáját, aki a kereszten felfedte szeretete végtelenségét, bátorítása mindannyiunknak szól. Fejtette ki a pápa utalva rá, hogy a keresztények üldözése nem csak fegyverekkel és bántalmazásra történik, hanem szavakkal is, azaz hazugságokkal és ideológiai manipulációval. A fizikai és erkölcsi gonoszságukra válaszolva tegyünk tanúságot a világot üdvözítő igazságról, az igazságosságról, amely felszabadítja a népeket az elnyomás alól és a reményről, amely mindenkinek megmutatja békéhez vezető utat. Jézus profétai szavai azt tanúsítják, hogy a történelem katasztrófái és fájdalmai véget érnek, még örökké tart azoknak az öröme, akik ő benne felismerik az üdvözítőt. Álhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket. Az Úrnak ez az ígérete erővel tölt el bennünket, hogy ellenálljunk a történelem fenyegető eseményeinek és minden sérelemnek. Nem maradunk tehetetlenek a fájdalommal szemben, mert ő maga ad nekünk ékeszólást és bölcsességet, hogy mindig a jót tegyük égő szívvel, mutatott rá Leó pápa. Az egyház történetében elsősorban a vértanúk emlékeztetnek minket arra, hogy Isten kegyelme még az erőszakot is képes átalakítani a megváltás jelévé. Beszéde végén a Szentatya arra buzdított, hogy amikor egyesülünk testvéreinkkel, akik Jézus nevéjét szenvednek, bizalommal kérjük Mária közbenjárását, aki a keresztények segítsége. Minden megpróbáltatásban és nehézségben a Szent Szűz vigasztaljon és támogasson bennünket.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa megemlékezett a világ számos országában üldöztetés szenvedő keresztényekről, majd ismét felhívást intézett a háborúk pusztításának befejezésére. A pápa mindenek előtt a világ különböző részein diszkriminációt és üldöztetést elszenvedő keresztényekről szólt, kiemelve Bangladest, Nigériát, Mozambikot, Szudánt és egyéb országokat, ahonnan gyakran érkeznek hírek, közösségek és istentisztelet jelek elleni támadásokról.
Dio e Padre misericordioso.
Isten irgalmas atya, aki békét akar minden gyermeke között, mondta Szentatya, imáiról biztosítva a Kongói Demokratikus Köztársaság Kivu tartományában élő családokat, ahol ezekben a napokban civileket mészároltak le. A terrorista támadás legalább 20 áldozatot követelt. Imádkozzunk, hogy minden erőszak megszűnjön, és a hívők együttműködjenek a közjó érdekében, buzdított rá Leó pápa. A Szentatya fájdalommal követi a híreket azokról a támadásokról, amelyek továbbra is számos ukrán várost, köztük Kijevet is sújtják. A támadások áldozatokat és sebesülteket követelnek, köztük gyermekeket és hatalmas károkat okoznak a polgári infrastruktúrában, hajléktalanná téve családokat, miközben egyre közeleg a hideg. A pápa közelségéről biztosította a súlyos megpróbáltatások miatt szenvedő lakosságot, majd erőteljesen megállapította, hogy nem szokhatunk hozzá a háborúhoz és a pusztításhoz. Imádkozzunk együtt a meggyötött Ukrajna igazságos és tartós békéjéért, kérte Leó pápa. A Szentatya imádkozik továbbá a múlt szerdán Perúban történt súlyos közúti baleset áldozataiért is. Az Úr fogadja be a halottakat, támogassa a sérülteket és vigasztalja a gyászoló családokat. A súlyos baleset 37 ember életét oltotta ki, 13 a sebesültek száma. Leó pápa beszéde a Katolikus Biblia Szövetséghez. Széles hozzáférést a Bibliához a digitális térben is. 1965. november 18-án éppen 60 évvel ezelőtt tették közzé a II. Vatikáni Zsinat isteni kinyilatkoztatásról szóló dogmatikus konstitúcióját, a Dei Verbum dokumentumot, és ennek kapcsán Leó pápa hétfőn délelőtt a Vatikánban a pápák termében fogadta a Katolikus Biblia Szövetség igazgató tanácsának 40 tagját. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy biztosítsanak széles hozzáférést a Bibliához mindenki számára a digitális térben is. Az isteni kinyilatkoztatásról szóló dogmatikai konstitúció a Dei Verbum Pál apostol szavával zárul. Imádkozzatok értünk testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, mint nálatok is. A népek apostolának a kérése erős vágyat, szilárd meggyőződést és lelkipásztori megközelítést fejezt ki, amely érvényes korunkban is, kezdte beszédét a pápa. A Dei Verbum tanítása egyértelmű. A keresztény ember hivatása, hogy vallásos odaadással hallgassa Isten igéjét és szilárd bizalommal hirdesse azt. Továbbá kéri, hogy biztosítsák a hívek széleskörű hozzáférését a Szentíráshoz. Ugyanezt tükrözi a Katolikus Biblia Szövetség alapszabálya, amely célként jelöli meg a Biblia lelkipásztori szolgálatának előmozdítását és fejlesztését, hogy Istennek a Szentírásban jelenlévő igéje dinamikus ösztönző forrása váljon az egyház életének és küldetésének minden területén a mai világban. A Szentatya arra kérte a szövetség tanácsát, hogy a megfontolások során vizsgálják felül személyes és egyházi hűségüket,
your personal and ecclesial fidelity to this mandate,
ehhez a megbizatáshoz, amely valójában a kérigma, vagyis a mi Úrunk Jézus Krisztus üdvözítő misztériumának hirdetése. Ezt a küldetését az egyház nem önmagából, hanem az evangéliumból meríti a Szentlélek vezetésével, aki mindenre megtanít és emlékeztet mindarra, amit a fiú mondott. Ezért Isten igéjének hallgatása és hirdetése valóban egyházi cselekedet, hiszen a mennyasszony figyelme szeretettel hallgatja vőlegénye hangját. Ennek jegyében szükségszerűen biztosítani kell a Szentíráshoz való széleskörű hozzáférést minden hívő számára, hogy mindenki találkozhasson azzal az Istennel, aki szól hozzánk és bőségesen bevon minket az ő életébe. Az új generációk napjainkban új digitális környezetben élnek, ahol Isten igéje könnyen elhomályosul, és közösségei kulturális tereiben az evangélium ismeretlen maradhat, vagy éppen eltorzíthatják azt. Éppen ezért fel kell tennünk a kérdést, mit jelent ma a Szentíráshoz való széleskörű hozzáférés? Hogyan segíthetjük elő ezt a találkozást azok számára, akik soha nem hallották Isten igéjét, vagy akiknek a kultúráját az evangélium még nem érintette meg? A pápa reméli, hogy ezek a kérdések arra ösztönzik majd őket, hogy új bibliai jelenléti formákat fejlesztenek ki, amelyek képesek új utakat nyitni a Szentíráshoz, hogy Isten igéje gyökeret verhessen az emberek szívében, és mindenkit elvezethessen az ő kegyelmében élni. Végül a pápa arra kérte őket, hogy váljanak élő betűkké, amelyet nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írtak, és amely tanúskodik Isten igéjének elsőbségéről a világunkat betöltő számos más hanggal szemben. Zárta beszédét Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönő és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Pikpong. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé, mit kapkodok, mindegyre kérded, hol bosszús hangosan, hol fejcsóválva némán. Miért nem szelíden, simogatva, ahogy szokás, ahogy mások teszik, miért kapkodva csillogó szemekkel, és mit nevetek hozzá szemtelenség ilyen csúnyán, fülsértő élesen. Egy rögtön itt hagysz, vagy kezemre ütsz, pitypong. Ne hagyj itt. Inkább megmondom, megmondom, várj. Füledbe súgom, hajtsd félre azt a tincset. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé, mi kapkod így? Hát mégse jut eszedbe, mi kapkod így? Még mindig nem tudod, pedig így bosszus arccal próbálod elhárítani, akkor is hajad, szemed, szoknyád lefogva. Borzód felé, borzód bibét felé, borzód bibét szárad felé, borzód bibét szárad szirmot felé, mi kapkod így, pitypong? A szél! A szél, a szél, a szemtelen, bolond szél, vígan visítva bosszúságodon, pitypang, mi lesz? Ez még csak a szellő, ez még csak kapkod és fütyörész, de én még nem is beszéltem neked a családomról, hallod-e, hé? Füttyös zivatar úr volt az apám, anyám a híres arkanzasi tájfun, tölcsérviharos ógorom, pitypang pehely, kavarogtál-e már ziláltan alélva felhőbe fúró forgó szél tetején? Jobb lesz, ha nem ütsz a kezemre.
Karinti Frigyes Pitypang című versét Kálmán György előadásában hallották. Karinti 1887-ben született Budapesten. 1898-ban kezdett írni színműveket, kalandos történeteket, verses meséket, és emellett naplót is vezetett. 15 éves volt, amikor a Magyar Képes Világ folytatásokban közölte a Nász utazás a Föld középpontján keresztül című regényét. Érettségi után matematika-fizika szakon, a bölcsészkaron és a sebészeten is hallgatott egyetemi előadásokat. Noha diplomát sohasem szerzett, egész életében élénk érdeklődéssel és feltétlen tisztelettel fordult a tudományok felé. 1906-ban lett az Újság című lap munkatársa. A következő években sorra jelentek meg írásai, de az ismertséget az Így írtok ti című paródia kötet hozta meg számára 1912-ben. Az olvasóközönség többnyire irodalmi karikatúráit ismeri, ám életműve ennél jóval tartalmasabb és sokrétűbb. újságírói munkássága jelentős, sikeres volt színpadi szerzőként és költőként is. Számos ismert műfordítása kötődik a nevéhez, közöttük a legnépszerűbb a Mici Maszkó. 1935-ben Baumgarten díjjal jutalmazták, a következő évben agydaganatot diagnosztizáltak nála, Stockholmban megoperálták, ezzel kapcsolatos élményeiről és gondolatairól írta Utazások koponyám körül című regényét. Karinti Frigyes 1938-ban hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!